Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárunkat énekeljük. A 89. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg az énekkarnak a szolgálatát. Együtt a harangzenekarral egy szép karácsonyi éneket adnak elő, és utána pedig Panka és Meske mond nekünk egy szép adventi verset.
Ünnepvárás. Ünnepvárás. Karácsony a legszebb ünnep, mindig nagyon várom, advent ideje, ha eljön, naponként számlálom. Hányat kell még aludni addig, hogy eljöjjön végre, felvirradjunk Szent Karácsony drága ünnepére. Az ünnepvárás külsőségeit készen kapja az ember, látjuk, tanuljuk már apró gyermekfejjel.
Belső tartalma jelentősége, szívünk az akkor ér el, ha találkozunk lélek szerint az ünnep szerzőjével. Isten hatalma tényre kényszerít, jósága felemel, hozzánk lehajló gondviselése csodálattal ölt el, ahogy vezetett, tanácsolt, védett, atyai szíve áldott, bűnös létünkre kegyelembe vett, irgalma megbocsátott. Felejteni ezeket nem szabad, szükséges emlékezni, hogy hálánk mindig megújuljon, ezért kell ünnepelni.
Köszönjük szépen! Énekeljünk mi is. A 215. énekünket lapozzuk föl. 215. dicséretünket. És énekeljük el az első három versével. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh. 215. első három versét énekeljük. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy elcsöndesedhetünk a te szent színed előtt, és imádhatunk téged, ünnepelhetünk téged, magasztalhatunk téged, aki ennek a világnak egyedüli megváltója és egyedüli ura vagy. Köszönjük néked, hogy eljöttél, és köszönjük néked, hogy meghaltál a keresztfán, és áldunk, mert föltámadtál, és visszatértél az Atya jobbjára, hogy uralkodj az egész mindenségen. Köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk. Áldunk azért, mert megismertetted és megismerteted magadat mi velünk, hogy higgyünk benned, és neked adjuk a szívünket, neked adjuk az életünket, kövessünk téged életünkben, és aztán örökké veled lehessünk. Köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket, és áldunk azért, mert most elhoztad újra ebben az évben is advent első vasárnapját, és neki indulhatunk ennek az időszaknak, amelybe készülhetünk a te születésedről való megemlékezésre. Kérünk téged, hogy áld meg az egész ünnepet, és légy közöttünk ebben az egész hónapban, itt a gyülekezetben is, de a családjainkban is, és segíts rólad tanúságot tenni, bárhova megyünk. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk előtted, és magasztalhatjuk a te szent neved, megváltó és dicsőséges Úr Jézus Krisztusunk. Kérünk, áld meg, szenteld meg a mai istentiszteletünket jelenléteddel, szólj hozzánk az igéből, és tápláld lelkünket lelki eledellel, az úrvacsora sákramentuma által is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kérésünket, melyet alázatosan és magunkat meg tényleg összetörve a te színed előtt. Így mondunk neked. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Mózes második könyvéből, a 34. részből, a 34. rész 5. versétől a 8. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 34. részből olvassuk, az 5. verstől a 8. versig. Az Úr pedig leszállt felhőben, és ott állt ő vele, és nevén kiáltá az Urat. És az Úr elvonult ő előtte, és kiálta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, ki irgalmas marad ezer ízillen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban, harmad és negyed ízillen. És Mózes nagy sietséggel földre borult, és lehajtá fejét. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon Dávid 32. bűnbánati zsoltárához kapcsolódva a bűnbocsátó kegyelmet vizsgáltuk. Láttuk, hogy mi az, amit a bűnbocsátó kegyelem biztosít részünkre, és mi az, amit nem biztosít. Sőt, láthattunk múlt vasárnap egy konkrét példát is, amikor az Úr Jézus megbocsátotta egy asszony sok-sok vétkét, és lezárva életének addigi szakaszát új életet adott neki. Arra hívlak benneteket, hogy az adventi vasárnapokon is folytassuk a bűnbocsátó kegyelemnek a szemrevételezését, kicsit másképpen, mint eddig, mert azt vizsgáljuk meg, hogy a Szentírás milyen megragadó képekben írja le a bűnbocsátó kegyelemnek a munkálkodását. Engedjük, hogy az Úr szóljon hozzánk ezen képek által. Ha már részesültünk a teljes bűnbocsánatban, csodálkozzunk rá újra az Úr megbocsátásának a csodájába. Ha még nem láttuk meg a bűneinket, akkor is fontoljuk meg ezeket, mert lehet, hogy hamarosan eljön a pillanat, amikor ránk szakadnak a vétkeink, és legalább tudni fogjuk, hogy kinél van, és mi ezekre az egyetlen vigasztaló megoldás. Tehát ma az első három képet vizsgáljuk meg egy kicsit, és miközben ezeket vizsgáljuk, tartsuk szem előtt azt is, ma is, meg minden vasárnap majd, hogy a bűnbocsánat, amiről így beszélünk, amiről gondolkozunk, ez Jézus Krisztusnak az érdeme, akinek a születésére, születésnapjára készülődünk adventben. Nézzük tehát a bűnbocsánat első képét, ami az eltörlésnek a képe. Azt olvassuk Ézsaiás 43:25-ben, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat. Eltöröl. Érezzük ebben a szóban, hogy ez egy nagyon határozott megsemmisítés. Eltörölni a föld színéről valamit. Az azt jelenti, hogy teljesen megsemmisíteni. Eltörölni egy várost, eltörölni egy népet. Azt jelenti, annak vége. A bűn is valami ilyen eltörlendő dolog. Az álnokság is eltörlendő dolog. Igen, azt testvérek. Az álnokság valami olyan mérhetetlen gonosz, olyan felfoghatatlanul rossz, olyan szörnyű, olyan rettenetes, hogy azt nyomtalanul el kell törölni. Ez nem csak mások bűneire, hanem az én bűneimre, meg a te bűneidre is igaz. Ezt a rosszat, ezt teljességgel el kell törölni az élettörténetünkből. Amíg nincs eltörölve, addig az álnokság, a bűneink biztosítják nekünk Isten haragját. És biztosítják, hogy ha meghalnánk, a pokolra jussunk. Mert Isten az álnoksággal együtt minket is eltöröl, ha csak nem hisszük az evangéliumot, és nem kérjük tőle, hogy töröld el az én álnokságaimat. Akkor nem az álnokságainkkal együtt töröl el bennünket, hanem csak az álnokságainkat törli el, és minket üdvözít. Erre az eltörlésre, bűn eltörlésre, bűn megsemmisítésre egyedül Isten képes. Senki nem tudja az emberek közül eltörölni a maga, vagy akár mások álnokságát. Csak az Úr. Ehhez olyan hatalom szükségeltetik, amivel csak ő rendelkezik. Az Úr Jézusra emlékezzetek, aki Márk evangélium a második részében a hozzá vitt béna embernek azt mondja, hogy megbocsáttattak a bűneid, és utána kialakul egy kis párbeszéd, amiben azt mondja Jézus, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának hatalma van a földön bűnöket megbocsátani. Ezért mondd a gutaütöttnek, vedd fel a nyuszajádat és menj haza. Egyedül az Úrnak van hatalma a bűnt eltörölni. Az én hatalmamba nem áll ez a dolog. Egy pap hatalmába se áll, egy egyház hatalmába se áll. Egyedül az Úr hatalmában áll. És ha megkérdezzük, hogy ő aztán miért törli el az álnokságainkat, akkor azt találjuk itt az idézett igében, hogy ezt csak önmagamért teszem. Csak önmagáért teszi. Nem azért, mert érdemeljük, nem azért, mert megszenvedtünk érte, hanem csak is kizárólag önmagáért. Mi egészen pontosan tudjuk már az Új Szövetség felől, hogy azért, mert saját fia, a fiú Isten magára vette az álnokságainkat és büntetésüket a kereszten, és ezzel érdemelte ki nekünk, hogy Isten eltörölje a mi álnokságainkat, és azokra úgy tekintsen, mint nem létezőkre. Az, amikor Isten azt mondta a prófétának, hogy önmagamért törlöm el, akkor az azt jelenti, hogy a fiam véréért törlöm el. És vajon mikor részesülünk ebben a bűn eltörlésben? Mikor részesülünk? Akkor, testvérek, amikor Dáviddal együtt imádkozunk, aki az 51. Zsoltárban így imádkozott, irgalmasságot sokasága szerint töröld el az én vétkeimet. De ha így imádkozunk, biztos, hogy eltörli az Úr? Biztos, testvérek. Ézsaiás könyvében a 44. rész 21-22. versébe múlt időben olvassuk, hogy az Úr így szól, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Eltöröltem. Ha Dáviddal imádkoztunk, akkor az Úr eltörölte a mi bűneinket. Akkor azok nincsenek többé. És hogy ezt még jobban értsük, egy közérthető hasonlatot használ Ézsaiás próféta. Úgy töröltem el álnokságaidat, mint felleget, mint felhőt. Így talán még érzékletesebb a bűneink eltörlésének a képe. Mert tapasztaltunk már mindjárt olyat, hogy felhők voltak az égen, jött egy szél, elsöpörte őket, és kitisztult az ég. Addig a napot eltakarták a fellegek, és aztán egyszer csak nem volt felleg, akkor süt ránk a nap, mint most is szépen. Igen, itt ha a bűn felhője takar be minket, akkor nem ragyog ránk az Úr fényessége. Nem áradnak reánk szívmelengető sugarai. Kedvünk se valami jó. Reménytelenek vagyunk. A bűneink elválasztanak tőle, mint a felleg elválaszt a naptól. De jön az Úr bocsánata, és a felleget elsöpri. A bűneinket megsemmisíti, eltörli. És akár mekkorák voltak, vagy akár mennyi az a vétek, az az álnokság, ő neki ez egy könnyed dolog megbocsátani, eltörölni a mi vétkeinket, és újra ragyog ránk az ő napja. És a szívünk felvidul, öröm tölt be minket, hála tölt be, és szívesen fogunk hozzá a dolgainkhoz. Tehát arra kérlek benneteket, minnyájatokat, önmagamat is, hogy üljünk le, vagy térdeljünk le Dávid mellé, és kérjük az Úrtól, hogy töröld el, Uram, az én álnokságaimat. Semmisítsd meg ezeket, és halljátok meg akkor az evangéliumnak a vigasztalását, hogy eltöröltem álnokságaidat. Szózat szól a mennyből, íme eltöröltem álnokságaidat, mint felneget, és mint felhőt bűneidet. Azok nincsenek. Nem vádollak értük, te se vádold magadat. Eltöröltem. Pont. Higgy ebben az örömhírben. A második kép, amit szeretnék elétek hozni a bűnbocsánattal kapcsolatban, a megtisztításnak a képe. Jeremiás könyve 33. részében, a 8. versben olvassuk ezt az ígéretet, az Úr teszi, és megtisztítom őket minden bűneiktől, melyekkel vétkeztek ellenem, megbocsátva minden bűneiket, melyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Sok helyen olvassuk ezt a Szentírásban, ezt a képet, a megmosatás, a lemosatás, a megtisztítás képét. Ez a bűnbocsánatra egy kiváló szemléltetés. Az ember, mint tudjátok, gyorsan be tudja magát piszkítani, és akkor érezzük, hogy mocskosak vagyunk, le kell mosni magunkról az izzadságot, az út porát, kellemetlen, nem tudunk rendszeresen tisztálkodni. Hát ugyanakkor sokan nagyon szeretnek tisztálkodni testileg, és testileg tiszták is, de a lelkük az mocskos. És a test tisztátalansága is zavarja az ember, de a lélek tisztátalansága keveseket zavar. Pedig az kellene, hogy jobban zavarjon, mint a testi tisztátalanságunk. A lélek mocska. Mert hogy éljük az életünket, hol ebbe, hol abba vétkezünk, és minden egyes vétek, testvéreim, képzeljük úgy, hogy egy újabb szenny tisztátalanság rajtunk. És hogy éljük az életünket úgy évről évre, a mocsok egyre nagyobb rajtunk. Hiába fürdünk meg, hiába permetezzük be magunkat mindenféle drága parfümökkel, a mocsok a lelkünkön szépen növekszik. És egyre mocskosabbak vagyunk, és egyre mocskosabbak vagyunk. Nem kívülről, belülről. A gondolataink, a fantáziánk, a vágyaink, az indulataink, aztán a szavaink is, meg a tetteink is. És az az igazság, hogy árasztjuk is, sokszor tényleg árasztjuk a ránk tapadt és velünk élő gőgnek, kivagyiságnak, hitetlenségnek, materializmusnak, paráznaságnak, hazugságoknak a bűzét, amit magunkra szedtünk. Ott van rajtunk, testvérek, nem lehet lemosni esténként. Nem lehet. Test szennyét a víz lemossa, de a lélek szennyét, az csak a bűnbocsátó kegyelem mossa le. Csak a bűnbocsátó kegyelem. De hát kérdés, hogy hogyan lesz a miénk ez a tisztítószer? Hogyan lesz a miénk a kegyelem? Hát testvérek, hát hogyan lesz, hogyan lesz? Hát úgy lesz a miénk, hogy megint odaülünk Dávid mellé. És azt kérjük tőle, hogy egészen mos ki engem az én álogságaimból. Az 51. Zsoltárba így fogalmaz. Egészen mos ki engemet az álnokságaimból, és vétkeimből tisztíts meg engem. Mosd meg engem izsóppal, és tiszta leszek, fehérebb a hónál. Hát csak így lehet, testvérek. És vajon ezért mi fizethetünk valamit Istennek? Mondhatjuk, hogy tisztíts meg engem az én vétkeimtől ezért, azért, amazért. Nem tudunk semmit adni. Erre a tisztítószerre megint az az igaz, amit a bűnbocsátó kegyelemmel kapcsolatban mindig le kell szögeznünk, csak Jézus véréért. Azért, a drága árért, amit ő fizetett ki a keresztfán, ezért megmos minket. Mert így ígéri az 1 János 1.9-ben ugyanezt a képet használva, az Úr hű és igaz, hogyha megvalljuk bűneinket, megtisztítson minket, katarizó, megtisztítani, megtisztítson minket minden hamisságtól. Minden hamisságtól. Lemos minket. Nem papok adják, nem szentség adja, nem sákramentum adja, nem az egyház adja, az Úr adja. Mert hű és igaz. És ha egyszer megígérte, hogyha valaki megvallja a bűneit, annak megbocsát, és azt megtisztítja, akkor azt megbocsátja, és megtisztítja. Erre a nagy árra, amit Jézus fizetett, erre emlékeztet ma bennünket az úrvacsora is. Enélkül, testvéreim, a bűnbocsátó kegyelem nélkül nem lehet tiszta a lelkünk, bár becsaphatjuk magunkat. Azt mondja a példabeszédek könyvében, 30. rész 12. versében Bölcs Salamon, van olyan nemzetség, amelyik tiszta a maga szemében, pedig az ő rútságából ki nem tisztítatott. Pedig a rútságából ki nem tisztítatott. De ő magát tisztának képzeli. Hát Isten őrizze meg bennünket attól, testvérek, hogy így becsapjuk magunkat. Az az igaz, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megtisztítson bennünket minden hamisságtól. De más megoldás nincs. Ismeritek Arany Jánosnak a Ágnes asszony című balladáját. Ágnes megölte a férjét. Törvényszék előkerül. És a törvényszék hazaengedi az időközben megbomlott elméjű asszonyt. Összenéz a bölcs törvényszék, hallatára íj panasznak. Csendesség van. Hallgat a száj. Csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Eredj haza, szegény asszony. Most fehérre mocskos lepled. Eredj haza. Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét a futó hab elkapdossa. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el, mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Virradattól késő estig áll a vízben széke mellett, hab zilálja rezgő árnyát, haja fürtjét, kósza szellet. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Holdvilágos éjjelenként, mikor a víz fodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. S ez így megy, évről évre, télen-nyáron, szünet nélkül, harmat arca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Ősz befordul az ilált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a sima képen. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Arany is tudta, azért mondja a refrénbe, hogy az irgalom atya az egyetlen megoldás. Nem az, hogy megpróbálom az én bűneim mocskát az lelkemről lemosni. Nem megy. Egész életemben állhatok a nem tudom hol, és próbálkozhatok vele. Csak az irgalom atya a megoldás. És bizony csodálatos jó érzés annak, aki a bűnbocsátó kegyelem által megtisztítatott, mert az Úr Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy boldogok a tiszta szívűek. Boldogok a tiszta. Boldog ember az, akinek az Úr már bűnt nem tulajdonít, és lemosta róla a szennyét. Boldog ember, áldott ember. És az ilyen tiszta szívű emberből már jöhetnek tiszta szavak is, meg tiszta tettek is, meg tiszta lehet a szeme, meg tiszta érzései lehetnek, tiszta gondolatai. Másképp néz magára, másképp néz a világra, másképp néz sok mindenre. Tiszta szívvel kelhetünk és fekhetünk le, tiszta szívvel élhetjük a hétköznapjainkat, és ha valami mocsokszár reánk megint, mert újra és újra vétkezünk, tudjuk, hogy hova menjünk megfürdeni, hol lehet megtisztulni és mi által. A bűnbocsátó kegyelem megtisztít minket. Tehát a bűnbocsánatnak ez a második kép, amit szerettem volna elétek hozni, a megtisztítás. A harmadik az elengedés. Elengedés. A 85. Zsoltár harmadik versében olvassuk. Jó akarattal voltál, Uram, földedhez, elengedted néped álnokságát. Ez az héber szó, az elengedted, úgy hangzik, hogy náhas. Ez azt jelenti, hogy elengedni egy tartozást valakinek. Sokszor ilyen összefüggésbe kerül elő a Szentírásba. Egy ilyen mérhetetlenül nagy adósság ebben a képben a bűn, amit Isten, amikor megbocsát, elenged az embernek. Ez egy ilyen kereskedelmi kategória, az adósság. A materialista ember is érthet belőle. Gondolhatjuk, hogy a bűneink sokasága az nem más, mint az Istennek való tartozásunknak a sokasága. Mérhetetlen a tartozás. Minden egyes bűn, amit elkövetünk, testvérek, mindegy, hogy mekkora, meg hogy, meg miért, meg újabb és újabb összeg a tartozás rovatba, az Isten felé való tartozásunk rovatába. Minden vétkezéssel növelem és növeljük a tartozásunkat. És ez a tartozás, ez csak gyarapszik. Amivel neki tartoznánk, az az ő imádata, a tisztelete, a neki való engedelmesség, és ha ezt nem engedjük meg neki, akkor tartozást szedünk össze. És ez a tartozásunk, testvérei, mérhetetlen. Azt tudjuk, hogy mekkora a Magyarország államadósága, és azt is nagyjából, hogy mennyi jut ebből fejenként mire jánk. Évekre vagyunk egyébként adósodva, nem jó érzés, már egy banknak se jó érzés tartozni, de itt Istennek tartozunk. Mi az ő adósai vagyunk, nem ő a mi adósunk, hogy sok ember képzeli. Mi vagyunk az ő adósai, teljesen eladósodtunk. És ha ezt felfogjuk, testvérek, akkor az a kérdés, hogy ugyan hogyan szabadulhatnék meg ezen adósság tehertől? Engedjem el magamnak? Nem magamnak tartozom, hanem neki. Hogy néz már ez ki, hogy tartozom a banknak 20 millió forint, hát elengedem magamnak. Ha ők azt mondják, hogy elengedik, akkor majd el van engedve. Hát és nem úgy működik, hogy Istennek tartozunk, aztán mi megbocsátunk magunknak nagy lelkűen. Ez így nem működik. Ő bocsáthat meg. És ha nem élünk a bocsánatával, a bűn adósságunknak az eltörlésével, akkor marad számunkra az adósok börtöne. Ismerjük Jézus példázatát. Az adósok börtöne, ahonnan ki nem jön az ember, míg nem megfizet az utolsó fillérig, ami soha napján lesz. Vagyis elkárhozik az ember. Akinek az Úr nem engedte el, testvérek, az adósságát, az az ember emiatt, az adósság miatt örökre bűhődni fog. Elég súlyos dolog, ez viszonylag érthetően megvilágítva. És meg kell értenünk itt is, hogy milyen nagy dolog a bűnbocsánat. Nem valami részleges adósság elengedés, hanem teljes, tökéletes adósságtörlés, örökre. Az adós szolga példázatában látjuk, hogy azt mondja az Úr a szolgájának, hogy elengedem a teljes tartozásod. Más szóval megbocsátok, nem tartozol semmivel. Aki ezt hittel megragadja, ezt az ígéretet, testvérek, Istentől, ez az evangélium ígéret, annak a lelke egy óriási nyomás alól szabadul fel. A bűn adósság terhe nem nyomasztja többé. És milyen jó érzés ez, testvérek. Az embernek jó érzés, amikor az utolsó részletet is visszafizeti. Fölszabadul a lelke, hogy jaj, lement rólunk a teher, kiegyenlítettük a számlát. És ennél sokkal csodálatosabb érzés, hogy az Úrnak nem tartozom, mert elengedte a tartozásom, törölte a számlámról, az adósság rovatom üres. Nem kell félnem, hogy egy nap mégis valahogy az adósok börtönébe kötök ki. Kezdem dicsérni az Urat, és magasztalni őt. Újra a kérdés, hogy miért töröltetik el, testvérek? Miért töröltetik el nekünk az adósságunk, a bűnadósságunk? Megszenvedtünk érte? Rászolgáltunk? Kiérdemeltük? Nem, hanem megint Jézushoz kell kanyarodnunk. Egyedül azért, mert ő megadott helyettünk mindent az atyának, amit nekünk kellett volna. Ő megadta a tartozást, amit nekünk kellett volna. Azt a hódolatot, azt a szeretetet, engedelmességet egészen a kereszt haláig. Helyettünk törlesztett Jézus. És egyedül ezért törli el Isten a mi bűnadósságunkat, de érte tökéletesen és örökre. Ebben a bibliai örömhírbe higgyetek, testvéreim, higgyetek ebbe. Ez az evangélium, az örömhír. Higgyetek benne, hogy nem a bűnadósságom van tovább az Isten felé, hanem most már én a hálával tartozom neki. Köszönet, a hála, és ezt az egész életem oda áldozásával tudom csak megköszönni neki. Nos, íme a bűnbocsátó kegyelem három képe. Eltörlés, megmosatás és adósság elengedés. Ezek a bocsánatról és annak hatásáról, munkájáról beszélnek, hogy jobban értsük és higgyük is. Persze sok mindent elmondanak ezek a képek magáról, a bűnről is. Mert az olyan dolog, amit el kell törölni. Az olyan dolog, amit le kell rólunk mosni, mert mocsok. És az olyan dolog, ami adóssá tesz minket, és az adósok börtönébe juttat. Megdöbbentő, hogy ezekről a gonosz dolgokról, testvérek. Az mai ember sokszor hallani se akar. Hallani se, hisz inkább a pszichológusoknak, meg a nem tudom milyen filozófusoknak, nem is akar tudni a bűnről, a bűneiről. Nem hajlandó tudomásul venni őket. Persze, mert az az igazság, hogy megaláz minket ez a dolog. Összetöri a büszkeségünket, zavarja a büszkeségünket, hogy van bennem valami, amit el kell törölni, meg van bennem valami, amit le kell rólam mosni, meg adósságom van, amit el kéne, hogy engedjen valahogy az Isten. Persze, hogy zavar minket, mert a büszkeségünket összetöri, mert azt hiszük magunkról, hogy alapvetően jó emberek vagyunk. Vérig sértődünk, amikor valaki azt mondja nekünk, hogy bűnösök vagyunk az Úr előtt. Hátat fordítunk, legyintünk, bezárkózunk, lehúzunk ablakot, bezárjuk az ablakot, lehúzzuk az összes redőnyt, ami létezik. Mi nem akarunk erről tudni. Hát ilyen esetben, testvérek, nem emberekre csapjuk rá az ajtót, hanem Istenre. Az Istenre csapjuk rá az ajtót. A teremtőnkre, a gondviselőnkre, aki szeret minket, aki jót akar nekünk. Tőle magától tudjuk meg a valóságot, az igazságot a bűneink kapcsán is, meg a bűnbocsánat kapcsán is. Ne csapjuk rá az ajtót, mert különben a hazugságoknak fogunk hinni, amiket belénk tápláltak, és amiket nagy készséggel el is fogadtunk. Elhiszük a sátánnak a hazugságát, hogy nincs is olyan, hogy bűn. Ez csak ilyen régi dolog, ami már most túllépett a világ. Nem létezik. Ami régen bűn volt, az ma erény. A bűn csak valami az emberi képzeletben létező valami csoda, de hát azzal nem kell foglalkozni. Felesleges bűnbánatot tartani, bocsánatot kérni Istentől, arról beszélni, hogy Isten haragszik a bűnre, hogy megbünteti. Hiába a Bibliában olvasunk ilyeneket, persze, de ez már elavult régi szöveg. Meg az is, hogy Jézus a bűneinkért halt meg. Erősekkel, nem? Nem. Jézus egy hős volt, egy tragikus hős, akit tehát félreismertek és megölték. Kellett neki, kicsit túlment a határokon. De hogy a bűnért halt meg. Hát igen, mondott ilyet, de hát ez is csak ilyen régi korhoz kötött valami mese. Hát így, testvérek, így maradnak meg a bűneink. És így fogjuk meglátni, hogy az valami rettenetes dolog, amit el kellett volna valaki töröljön az élettörténetünkből. Egyszer rá fogunk döbbenni, hogy ez egy olyan mocsok, amit ő meg kellett volna tisztulnunk. Csak már lehet, hogy késő lesz akkor. És ez egy olyan, mint egy mérhetetlen adósságállomány, amikor ott állunk Isten ítélőszék előtt, és akkor ott rájövünk majd, hogy nem mese, nem mitosz, nem legenda, nem elavult, hanem ma is reális valóság, igazság. Bár csak tényleg megvilágosodna, testvérek, mi előttünk először is, meg újra, hogy mi a bűn, de az is, hogy mire a megoldás. Hogy van ez a bűnbocsátó irgalom. Ez a vigasztalás, testvérek. Van ez a bűnbocsátó irgalom, amiért drága megváltónk halt meg. És eltöröltethetnek. És megtisztulhatunk tőlük. És elengedtetik nekünk ez az adósság. És majd még látjuk, hogy még milyen csodálatos képekbe beszél erről a bűnbocsánatról Isten igéje. Isten áldja meg szívünkben az elhangzottakat. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk. Megköszönjük a te drága igédet, amelyben olyan plasztikusan, olyan kézzel foghatóan beszélsz arról, hogy milyen a te kegyelmed, a te bocsánatod. Köszönjük néked ezeket a drága képeket, amikkel vigasztalsz bennünket. És segítesz jobban elképzelni, jobban megragadni, jobban felfognunk a bűnbocsánatnak a csodáját. Köszönjük néked, hogy eltörölted a mi álnokságainkat. Köszönjük, hogy megtisztítasz tőlük teljesen egészen, és köszönjük néked, hogy ez az adósság teher nem kell, hogy nyomja a vállunkat. Nincs az a szó, amiért hálát tudnánk adni azért a Golgota keresztjéért, amire emlékezünk most is az úrvacsora vételkor, amelyen ott te fizettél azért, hogy mindez megtörténhessen, és valóság lehessen az életünkben. Légy áldott, feltámadott, élő Jézusunk, hogy bármikor oda térdelhetünk eléd, csöndes magányunkba és imádságba kérhetjük, hogy töröld el az én vétkeimet. Kérhetjük, hogy bocsáss meg, tisztíts meg engem. Kérhetjük, hogy engedd el a mérhetetlen adósságot. És köszönjük néked, hogy azonnal hallani és érezni fogjuk a szívünkben, hogy igazak a te ígéreteid. És megszólalsz, íme eltöröltem, megtisztítottalak téged, elengedtem. Köszönjük néked, hogy így vigasztalsz minket most is, a szent jegyek által. Éppen a bűnbocsánat felől is bizonyossá téve minket először vagy újra. Légy áldott azért, hogy tudhatunk erről a csodáról. Kérünk, áld meg most úrvacsorai közösségünket. Segíts, hogy alázattal és mégis hálás hittel tudjunk idejönni. Imádkozunk, hogy senki ne legyen közöttünk, aki kárhozatot eszik és iszik magának, mert hitetlenül jön ide, csak formalitásból. Segíts bennünket, hogy teljes szívvel, gyermeki szívvel kapaszkodva a te drága személyedbe, a te drága ígéreteidbe, az újat kezdés szándékával, a régi életünk elhagyásával így tudjunk ide járulni együtt és egyénenként is a szent jegyekért. Kérünk, áld meg közösségünket, áld meg adventi időszakunkat családjainkban, otthonainkban. Segíts bennünket, hogy otthon is téged tudjunk dicsérni. Áldott megváltónk. Imádkozunk hazánkért, hogy ragyogjál föl minél több embertársunknak. És kérünk téged, hogy védjél meg bennünket minden rossztól és gonosztól, noha nem érdemelünk tőled semmit. Imádkozunk kormányunkért, hogy adj nekik bölcsességet, de leginkább feléd fordulást, hívő szívet, hogy a te áldásoddal élhessenek és vezethessék a mi népünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket is, szenvedő testvéreinket. Légy közel hozzájuk kórházban vagy éppen otthon. Erősítsd és bátorítsd az ő szívüket is ebben az időszakban. Köszönjük néked, hogy így lehetünk együtt, és így imádhatunk téged, áldott Krisztusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! És a hirdetéseket hallgassuk meg. Tegnap szép gyerek délutánunk volt, körülbelül 30 gyerek volt, sok szolgáló, és nagyon nagy öröm volt együtt lenni, egész nap itt volt majdnem mindenki. Legalábbis a szolgálók itt voltak, már 10 óra körül elkezdtek jönni és előkészíteni a dolgokat, és aztán utána csak a takarítás és későn lett vége. De hát örültünk, hogy advent első hát szombatján tulajdonképpen így tudtunk készülni a gyerekekkel. Köszönünk mindenkinek minden segítséget, aki itt volt. Az Úr legyen áldott mindenért. Az elmúlt héten, kicsit korábban csütörtökön volt egy temetésünk. Az újszegedi római katolikus temetőben november 28-án búcsúztunk Lengyel Jakab Ildikótól, akit 52 esztendősen szólított el az Úr közülünk. Isten vigasztalja meg itt maradott gyermekét, családjának tagjait. A mai nap láthatjátok, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették erre, és bírják egyházunk felhatalmazását is, azokat szeretettel hívjuk úrvacsorai közösségünkbe. Délután a gyülekezeti tagokból és az énekkar tagjaiból verbúválódott kórusunk Pivarcsik Tünde vezetésével énekelni fog, kint a nyilvánosság előtt, ez a szokásos adventi éneklés. Tünde azt kéri, hogy a Duganics téren találkozzanak, akik jönni szeretnének a Nagy Szarvasnál. Ez nem egy kocsma. A Nagy Szarvasnál 17 órakor Tünde néni vár mindenkit ma délután. Az alkalmat Andis fogja szolgálni azzal, hogy osztogat egy kis szórólapot az arrajároknak, de ott lesz még Szász Péter testvérünk is, aki a Gedeon Társaság tagja, és ők azt jelenti, hogy ilyen kisméretű bibliákat osztogatnak az embereknek, és kimegy oda az egyik munkatársával, szolgatársával, és Péter pedig bibliákat, új szövetségeket fog osztani annak, aki hát elfogadja tőle. Tehát ma délután 17 órakor a Nagy Szarvasnál, aki énekelni szeretne, egy szólamba énekel, nem több szólamú énekeket, egy szólamba karácsonyi énekeket éneklünk, egy fél órát, háromnegyed órát, szeretettel várnak ott mindenkit. Hirdetem azt, hogy most Isten tisztelet után van még sütemény, hogyha majd kimennek a testvérek, akik kimennek, az udvaron ki van téve, ami tegnapról maradt, nagyon finom sütik, fogyasszák el, beszélgessenek közbe a testvérek. Annyi maradt még, hogy a jövő heti alkalmainkat hirdessem, amiket a szokott időben megtartunk, kisifi, nagyifi, bibliaóránk, imaóránk, minden a szokott időben megtartásra kerül, ha az Úr engedi és éltet bennünket. Ami Urunk legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 294. énekünket keressük elő, és a 294. énekünknek az első versét énekeljük el. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jézus, Kedves testvérek, azt kérem, hogy aki nem vesz részt az úrvacsorosztáson, az odakünn csöndesen legyen, hogy ne zavarja az úrvacsora vételünket. Áldás békességet kívánok azoknak, akik elmennek. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentse minket a jelen való gonosz világból Istennek, a mi Atyának akarata szerint, kinek legyen dicsőség mind örökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent vacsorát. Elénkbe adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben. Én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárult a tég, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk, testvérek, a szereztetésnek az igéit, és meg kell emlékeznünk arról, hogy az apostol intelmet is hozzáfűzött mindehez. Olvasóinak, illetve hallgatóinak a szívére helyezte, hogy vizsgálják meg önmagukat, és kellő önvizsgálat, bűnbánat és a bocsánatkérés után jöjjenek a szent asztalhoz. Önmagunk megvizsgálásában elsőrendű segítséget jelenti nekünk Isten törvénye. Hallgassuk meg tehát Isten törvényét. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek lenn a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, kik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, kik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányad, se szolgád, se szolgáló leányad, se jószágod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked. Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot! Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hallottuk, testvérek, az Isten törvényének szavait. Most jöjjetek, és bűnvaló imádsággal forduljunk a mi Istenünkhöz. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, Krisztusért, köszönjük néked, hogy adtad nékünk a te törvényedet, elénk állítottad a kőtáblákon, a Szentírásban, elénk állítottad a te fiatban, sőt, még be is írtad a szívünkbe. És ha belenézünk ebbe a tükörbe, és megalázkodunk, akkor el kell ismerjük, hogy nincs egy olyan törvény se, amit ne sértettünk volna meg. Vagyis bűnt bűnre halmoztunk. Egy is elég lenne, ahogy mondod, egy is elég lenne az, hogy a kárhozatba jussunk, de nekünk nem egy van, hanem megszámlálhatatlan. Egyedül egy dolgot tudunk most is tenni, hogy bocsánatot kérünk tőled ezekért. Nincs semmink, nincs érdemünk, nincs semmi, amire hivatkozhatnánk, nem akarunk mutogatni senkire, csak állunk előtted, és azt mondjuk, hogy légy irgalmas nékem bűnösnek. Köszönjük néked, hogy te válaszolsz erre a szóra, és szívünknek ezt az összetörtségét meglátod, és köszönjük néked, hogy az evangéliummal válaszolsz. Köszönjük, hogy azt mondod, hogy eltöröltem álnokságodat, hogy lemostam a vétkeidet, hogy elengedtem a te adósságállományodat. Légy áldott a bűnbocsánatodért, és azért, hogy Jézusunk teste valóban megtöretett, és vére valóban kiontatott ezért. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ha rád nézünk, akkor olyas valakit látunk, aki egyetlen egy ponton se szekted meg a törvényt. Te mindenbe betartottad, mindenbe hűséges voltál, te tökéletes voltál, nem neked kellett volna meghalni. Nekünk kellett volna, és te haltál meg helyettünk. Köszönjük néked, hogy a bocsánatért, a nekünk adott bocsánatért te adtad az életedet. Áldunk azért, mert megfizettél mindent, és nekünk nem hagytál semmit, csak a bocsánatot. Áldunk téged, aki élsz, és aki hallod a köszönetünket, és hallod az imádatunkat. Hódolom most is neked. Kérünk, segíts minket úgy idejönni, hogy beléd kapaszkodunk. Te légy az, aki magadhoz ölelsz minket, egyenként is, de aki az egész gyülekezetet kebledre fogadod. Kérünk, áldj meg bennünket nagy irgalmadból. Amen. Kedves testvéreim, hitünket is vizsgáljuk meg, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra, 3. napon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint kérdezlek még benneteket. Hiszitek, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán magatok is mindenestől fogva esendők, bűnösök vagytok, kik önerőből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi és vallja, mondja, hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elküldte, kinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből Jézus vére érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Kérdezem harmadszor, hiszitek, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket elhíve, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Aki ígéri és fogadja, mondja, én ezt ígérem és fogadom. Én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fia érdeméért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és jöjjünk a szent asztalhoz, jöjjünk az Úr Jézus vendégségébe, és ebben tartsuk a gyülekezetnek a megszokott rendjét. Közben pedig énekeljük a 458. énekkel kezdődő énekeinket, 458. Aki értem megnyíltál, rejtselő örökkő szál.